Kedves hallgatom! János apostol ezt írja. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Úgy néztek ki, mintha Isten valódi gyermekei lettek volna, írja János apostol az első levél második részének 19. versében. Igazán Isten igéje tesztelte őket. Ezért minden kereszténynek, még annak a szegény prédikátornak is, aki most ezeket mondja, meg kell kérdeznie magától, vajon rátekintette már a bűneire az Úr Jézus Krisztus keresztjének fényében? Oda ment-e már Istenhez bűnbánattal, elismerve vétkeit és hitszegéseit? Rábízta-e már magát, mint egyedüli megváltóra? Van-e bizonyítéka az életében annak, hogy Isten újjászületett gyermeke? Szereti-e Isten igéjét? Akarja-e Isten igéjét? Vajon kenyérnek tekinti-e? Vajon táplálkozik-e vele, mint a hússal, és issza-e, mint a forrás vizet? Szereti-e a testvéreit? Szereti-e az Úr Jézus Krisztust? Ezeket meg kell vizsgálnunk, és ezt Isten igéje parancsolja most nekünk ebben a különös helyzetben. Miután Pál apostol határozott kifejezésekben bemutatta a hitáltali megigazulást, tovább megy és világossá teszi a Galatákhoz írt levél 6. részének 15. versében a következőket. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Ó, nem hiszek a gyülekezeti tagságban. Nem hiszek a keresztségben. Akár hiszel ezekben, akár nem, a döntő kérdés a következő. Újonnan születtél-e már? Vagy talán te ezekben a külsőségekben bízol? A fontos kérdést megismétlem. Új teremtés vagy-e már Krisztus Jézusban? Pál írt a korintusiaknak, akik közül egyesek azt gondolták magukról, hogy esetleg nem Isten gyermekei. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. 2. Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Nagyon fontos, hogy igazán ellenőrizd, vajon Isten gyermeke vagy-e. Pál korábban is írt a korintusi hívőkhöz. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. 1. Korintusi levél, 16. rész, 13. vers. Miként éled a keresztény életet? A mai napon Isten gyermeke vagy-e? Nem arról beszélek, hogy elkövettél-e már bűnt, vagy nem, hanem azt kérdezem, hogy mit cselekedtél, miután bűnkövettél el. Megmaradtál-e továbbra is a bűnben? A tékozló fiú a disznóolnál kötött ki, de nem maradt a disznóolnál. Ott nem volt állandó lakáscíme. Ha levelet küldtél volna neki, miután ott volt már néhány hétig vagy néhány hónapig, ha csak a disznók nem küldték volna utána, sohasem kapta volna meg a levelet. Többé nem ott volt a lakáscíme. Hazament az édesapjához. Isten gyermeke, miután vétkezett, visszamegy Istenhez könnyezve és vétkeit bevallva. Ha nem ezt teszi, akkor nem Isten gyermeke. Isten gyermekének gyűlölnie kell a bűnt. A bűnnel kapcsolatos mai könnyelmű felfogás egyáltalán nincs összhangban a Szentírással. Attól félek, hogy nagyon sok egyháztag csak készpénznek tekinti, hogy Isten gyermeke, mert annyira aktív az egyházban, mint a termeszek, és körülbelül ugyanolyan hatása van a munkájuknak, mint a termeszekének. Hadd adjak át neked egy kis történetet. Már több különböző formában is hallottam, és nem tudom, hogy melyik a pontos. Évekkel ezelőtt Londonban a nyomornegyedben lakott egy alvilági asszony, egy prostituált. Volt egy kisfia, és az asszony szörnyen beteg lett. Megrémült, mert tudta, hogy haldoklik, és elküldte kisfiát egy lelkipásztorért. Ezt mondta neki, hívj egy lelkipásztort, hogy segítsen belül kerülnöm. A kisfiú elment és keresett egy templomot. Nagyon messzire kellett mennie, mielőtt talált volna egy impozánsnak kinéző templomot. Körülment a templomon, és megtalálta a lelkész lakot. Becsöngetett, mire a lelkész az ajtóhoz ment. A lelkész rátekintett erre az ágról szakadt kisfiúra, és megkérdezte tőle, mit akarsz? A kisfiú így válaszolt. Haldoklik idős gazdasszonyom. Azt kéri, hogy jöjjön el, és segítsen neki belülről kerülnie. Először a lelkipásztor azt gondolta, hogy a fiú az édesanyjáról beszél, aki valahol részegen feküdt, ezért így szólt hozzá. Hívd a rendőrséget. Ma este esik az eső, nem akarok kimenni. Keres egy rendőrt, hogy az a részeg asszony hazataláljon. A kisfiú ismét szólt. Már otthon van, nem részeg. Otthon van az ágyban és haldoklik. Valakit szeretne, ha belülre segítené őt, és arra kért, hogy hívjak egy lelkipásztort. Legyen szíves eljönni. A liberális lelkipásztor egy pillanatra megdöbbent. Tudta, hogy el kellene mennie, és nem volna szabad elutasítania egy ilyen kérelmet. Tehát fölvette a kabátját, esernyőt ragadott a kezébe, és elment a kisfiúval. Mentek, mentek, és végül elérkeztek London egyik szegény negyedébe, és nyikorgó falépcsőn mentek föl az egyik padlásszobába. A lelkipásztor egész úton ezen gondolkodott. Mit mondok majd az asszonynak? Nem mondhatom neki azt, amit mindig prédikálok a népemnek. A lelkész ugyanis mindig azt mondta gyülekezetének, hogy ők kulturált és kifinomult emberek, és hogy maradjanak meg ebben az állapotukban, és továbbra is legyenek kulturáltak és kifinomultak. Erre gondolt. Vajon mi a csodát tudok nekik mondani? Még azt sem mondhatom, hogy változzék meg. Meg kellene változnia, de már túl késő van. Mit mondhatok neki? Aztán emlékezett arra, hogy mint kisfiú, édesanyjától folyton a János 3.16-ot hallotta, és elkeseredésében ahhoz a vershez lapozott, amikor leült az asszony ágya szélén. A Biblia verset nem nagyon ismerte, de mégis felolvasta az asszonynak. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A beteg asszony azt kívánta, hogy ezután vele együtt olvassa el ismét a Biblia verset. Azután ezt mondta. Azt gondolja, hogy annak ellenére, hogy ilyen asszony vagyok, csak annyit kell tennem, hogy bízzam Jézusban? A lelkész így válaszolt. Az ige éppen ezt üzeni. Azt tanítja, hogy Isten az ő fiát adta, hogy meghaljon a kereszten. Aztán itt azt is olvassuk, hogy ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is fölemeltetnie. Éppen ezt olvasom ezen a helyen, és nekünk is ezt kell tennünk. A beteg asszony mielőtt meghalt volna, azonnal elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Maga a prédikátor mondta el ezt a történetet a következő szavakkal. Azon az éjszakán nem csak őt segítettem belülre, hanem saját magamat is. Bizonyos vagy abban, hogy te már belül vagy? Bizonyos vagy abban, hogy rábíztad magad az Úr Jézusra, és hogy ő a te megváltód? Egyesek ezt írják nekem. Nincs joga föltenni ezeket a kérdéseket, mert már 40 éve egyháztagok vagyunk. Azt hiszem, meg kell vizsgálnod magad, és meg kell tudnod, hogy hitben vagy-e, vagy nem. Csodálatos a leltározás és annak megismerése, hogy jelenleg hol tartasz. Volt egy idő, amikor nem voltunk bizonyosak abban, hogy rádiós biblia szolgálatunk miként áll pénzügyileg, mert a könyvelőnk túlságosan megbetegedett ahhoz, hogy tovább folytassa munkáját. Amikor kaptunk egy új könyvelőt, rájöttünk, hogy bár azt gondoltuk, hogy csöndes vizeken ebezünk, mégsem így történt. Hála az Úrnak, időben sikerült csöndes révbe jutnunk, de ez csak azért történt, mert megvizsgáltuk a helyzetünket. Nagyon sok egyháztagnak meg kell vizsgálnia magát. Tényleg hitben van-e? Tényleg bízik-e Krisztusban? Valaki majd ezt mondja. Ön megfoszt engem az üdvbizonyosságomtól. Én hiszek a hívők üdvbizonyosságában, de ugyanakkor hiszek az álhívők bizonytalanságában is. Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy meglássuk, milyen hívők vagyunk igazán. E fejezet kezdetén János nagyon világossá tette, hogy miről tudhatjuk meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, és közösségben élünk vele. Annak ellenére, hogy gyenge, törékeny, tántorgó, eleső gyermekei vagyunk, mégis közösségben lehetünk vele, mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Van szószólónk fönt az atyánál, és ő mellettünk áll, a mi ügyünket képviseli. A harmadik vers kezdeténél láttuk, hogy Isten szeretet. Ez ennek a levélnek a középpontja. A szeretetet mintegy 33-szor említi János apostol. Azt mondja, hogy a kisgyermekeknek közösségük lehet egymással, ha szeretetben járnak. Más szóval, a kisgyermekeknek föl kell ismerniük, hogy elhívásuk egy egészen más életformára szól. Már most új természetük van. Már most Istenért élhetnek. Az engedelmesség az életük próbája. Tudhatják, hogy van-e valódi életük. Ez attól függ, hogy megtartják-e Isten parancsolatait. De nem csak a parancsolatokat, hanem az ő igéjét is. Az igének való engedelmesség azt jelenti, hogy készek vagyunk még annál is tovább menni, mint amiket Isten parancsolt. A törvény és a kegyelem közti különbséget mutatja be János apostol. A törvény ezt mondja, ha valaki cselekszik, élni fog, de a kegyelem ennek az ellenkezőjét mondja. Ha valaki él, az cselekedni fog. Vagyis az embernek Istentől nyert életet kell élnie, mielőtt Istenért élhetne. A régi természete alapján nem élhet Istenért. Ez gyökeres különbség a törvény és a kegyelem között. A törvény ezt mondja, tedd. De a kegyelem így szól, higgy. E kettő kétféle úton közelíti meg ugyanazt a célt. Az egyedüli probléma az, hogy a törvény sohasem végez el semmit az emberért, mert a régi természet képtelen Istennek tetszeni. Mindnyájan szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. János bemutatta, hogy a valódi teszt a következő. Gyönyörködöm-e Isten akaratában? Szeretem-e parancsolatait? Ha Isten gyermeke vagy, akkor új természettel rendelkezel, és igyekszel az ő kedvére élni. Ezt egy kis szójátékkal fejezte ki valaki. Régi barátaim, búcsúzom tőletek. A pokolba mégsem megyek veletek. Jézus Krisztus nevét szívemben hordozom, vele élek itt, és a menny az otthonom. Ez nagyon gyöngécske kis vers költői szempontból, de mégis kifejezi a valóságot. Nem beszélhetsz az Istennel és más hívőkkel való közösségről akkor, ha továbbra is a bűnben élsz. A példabeszédek könyve 28. részének 13. verse mondja, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Jól lehet tudjuk, hogy Krisztus vére valóban elveszi minden bűnünket, de nem járhatunk és nem élhetünk bűnben, mert különben nem lehetünk közösségben Istennel és más hívőkkel. Ha te és én olyan életet élünk, amilyent az evangélium előír, akkor ez bizonyosságot ad nekünk. Személyesen nem gondolom, hogy addig valódi bizonyosságunk lehetne a szívünk mélyén, amíg nem engedelmeskedünk Istennek. Úgy hiszem, hogy minden kétséget kizáróan megtudhatod, hogy Isten gyermeke vagy. Ez a bizonyosság nem feltételezett, nem elképzelt, nem elbizakodottságra épül, nem orcátlan és nem indokolatlan feltételezés, ez nem túlságos önbizalom és nem öncsalás, nem vad dicsekvés és nem önmegvalósító bizonyosság. Lényegében ez valódi alázatosság. Ha úgy tudod, hogy már megváltást nyertél, akkor az még nem egyenlő azzal, hogy hiszel a hívők üdvbizonyosságában. Ezek nem szinonim kifejezések, jól lehet kapcsolatban vannak egymással. Az Úr Jézus mondta, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. János evangéliuma, 10. rész, 27. és 28. vers. Ha az ő juha vagy, akkor hallod a hangját. Nem dicsekszel, amikor azt mondod, hogy tudod, hogy megváltásban részesültél. Azt mondod, hogy csodálatos pásztorod van. Nem azt mondod, hogy te csodálatos vagy, hanem azt, hogy a pásztorod csodálatos. Milyen hatalmas igazság rejlik ebben. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. János első levele, 2. rész, 20. vers. János itt a kenetről beszél, és ez a kenet a Szentlélek kenete. Ezt később még látni fogjuk a 27. versben, ahol János ezt mondja. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. A Szentlélek lakik minden hívőben, aki képes mindent kinyilatkoztatni neki, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatja Isten a lélek által. Első Korintusi levél, 2. rész, 9. és 10. vers. Tehát valaki bennünk lakozik, aki kijelentheti nekünk azokat, amelyek Isten igéjében vannak. Kenetünk van, és mindnyájunknak üdvbizonyosságunk lehet. Ha igazán együtt akarsz járni Istennel, ha igazán vele akarsz élni itt a földi élet zűrzabarai között, akkor jöjj hozzá, kérd világosságát, kérd vezetését, és kérd tőle bizonyosságot. És ezt tudjátok is mindnyájan. János azt érti ezen, amit tudnunk kell, mint Isten gyermekeinek. Ezeket mind megismerhetjük. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen doktori fokozatot nyerünk a lelki kérdések területén. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek által tanulmányozhatjuk Isten igéjét, és aztán az Isten által küldött tapasztalatok segítségével megvan a lehetőségünk arra, hogy növekedjünk a lelkiekben. Isten sok gyermeke növekszik a kegyelemben és az Úr Jézus Krisztus ismeretében. Csodálkoztam már nagyon sok gyülekezeti tagon, akikkel találkoztam a szolgálatomban. Ezek növekedtek a kegyelemben. Akkor fedeztem föl ezt először, amikor első éves szemináriumi hallgató voltam a nagy depresszió idején, az 1920-as évek vége felé. Arra kértek, hogy vállaljak el egy kis baptista gyülekezetet a texasi Sherman területen levő gyapotmalom körzetében. Oda mentem, és négyszer prédikáltam azon a vasárnapon. Sohasem felejtem el azt, mert a gyapotmalom már egy év óta nem működött, és 30 centet kaptam tőlük. Egyik barátom, egy diáktársam velem jött, és hazafelé menet megkérdezte tőlem, miért vagy olyan csöndes? Ezt mondtam neki, 30 cent úti költséget kaptam. Így szólt, ez ténylegesen nagy esemény neked? Valószínűleg ez az egyetlen alkalom, amikor éppen úgy fizettek neked, ahogy megérdemled. 30 cent. De ezt el kellett osztanom arra a négy prédikációra, amit mondtam. Ismételjük az igét, nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy megígérted a Szentlélek kitöltését, és miután elmentél a mennybe, elküldted a vigasztaló Szentlelket, hogy nekünk, akik szolgálunk-e földön, Mindnyájunknak legyen kenetünk a Szenttől. Segíts arra, hogy a kenet tudatában mindig szentül és igazán éljünk e világban, és egyedül téged dicsőítsünk. Ámen.